Szeretettel köszöntök mindenkit, ez itt a Páva utcai zsinagóga heti szakasztanulási program, és a Rabbi Avi Gellernek a sorozatával azon keresztül végig tanuljuk az összes heti szakaszt a Tórából. Most az aktuális heti szakasz az a Cav, és mindegyikkel egy-egy midrást megismerünk, végigvezetjük az egész heti szakasz logikáját, úgyhogy most is tartsatok velünk, és akkor aki ezt hosszan csinálja, annak megadatik, hogy megérti a mélységeit a Tórának, és hogy az nem csak egy egyszerű szöveg. És most is, mint mindig, azzal nyitunk, hogy valami mai jelenetet látunk, ami valamilyen módon kapcsolódik a heti szakaszhoz. Ez a mostani jelenet, ez arról szól, hogy van egy egyszerű ember, egy fiatal srác, aki járja az utcákat, és turista, és meg van hívva Jeruzsálemben egy sabeszi szeudára, egy szombati ebédre, és van egy kis ideje pont, és elkezd sétálni a környéken, és fölmegy, és megnézi a kilátást a hegyekről, és elhagyatott útra érkezik, és elkezdi őt követni egy fiatal arab fiú, és próbál vele kommunikálni, de nem válaszol, csak jön közelebb és közelebb, megpróbál nem félni, és uralkodni magán, mert ő nagyobb és erősebb, és mégis elmegy, és pont abban a pillanatban, ahogy hátrafordul, akkor látja meg, hogy egy kést ránt elő, és megpróbálja megtámadni, ez az arab merénylő, és épp ahogy megfordul, pont sikerül kicseleznie, és megsérül, és mire magához térhetne már a srác elszaladt, és ő meg vérzik, fölszalad, és egy kórházban azonnal leápolják, és elsősegélyt nyújtanak, és 2 hét múlva rendez egy ünnepséget, amin több embert meghív, és elmondja, hogy csodálatosan megmenekült, egy csoda történt vele, és megköszöni a mindenhatónak, hogy ő így segítette, és ez egy szokás, idézi a rabbi, hogy Amerikában is van ugye egy ilyen nap, ami a hálaadás napja, és mind a kettő szokás az a mostani heti szakaszból ered. Mostani heti szakaszban olvasunk a Korbán Todáról, a hála áldozatról, és megvan az a 4 kategória, ami, ez konkrétan a béke áldozat, amit már tanultunk a múlt héten, ez a Slamim, mon belül egy alkategória, és 4 esetben kellett ezt az áldozatot bemutatni, akkor, hogyha keresztül mentünk az óceánon, a tengeren, keresztül mentünk a sivatagon, valaki, aki meggyógyult egy életveszélyes betegségből, és valaki, aki kiszabadult a börtönből. Ez a Korbán Todá abból állt, hogy be kellett mutatni 4 különböző fajta kenyeret, mindegyikből 10, összesen 40 vekni kenyér, és egy állatáldozatot is be kellett mutatni, és mindegyiket egy nap alatt el kellett fogyasztani. És ezt egy ember nyilván nem tudja megtenni, egy átlagos képességű ember, úgyhogy ezért ez mutatja a logikát, a racionalitást e mögött, a bemutatandó áldozat mögött. Hívni kell az ismerősöket, barátokat, rokonokat, ők is egyenek ebből az áldozatból vele, hogy ne maradjon semmi az áldozatból, és az egész gyülekezés közben elmeséli az ember, hogy van, hogy történt a csoda, és így a csoda, ezáltal a Korbán Todának a szokásai által lehető legnagyobb nyilvánosságot kapott. Ez azt garantálta. Van ugye ennek egy mostani változata is, napjainkban nincsen Korbán Todá, de napjainkban is igyekezzük ezt a szép szokást betartani. Egy ilyen pótlást vezettek be a bölcseink, hogy amikor a Tórához fölhívják azt az embert, aki ezektől a veszélyektől megmenekült, hogy elmondja, úgymond Gajmélt Bencsol, elmondja a Birkat HaGomél, a megmenekültek áldását, hogy áldott, aki jót tesz a hajevokkal, az érdemtelenekkel, vagy a kötelesekkel, vagy bármi. Ugye mire hajev, ugye arra hajev, hogy hoznia kell neki. Hajev azt jelenti köteles. Kötelezett lenne ez az ember bemutatni egy Korbán Todát, egy hálaáldozatot, de nem tud, ezért elmondja ezt az áldást. És akkor válaszol neki az egész közösség, hogy aki jót tett veled, azt tegyen vele továbbra is jót. És ilyen módon a publicitás megvan, tehát így is az a sok ember tájékozódik arról, hogy milyen csodát tett az örökkévaló. Egyébként itt zárójelben megjegyzem, hogy aki szeretne erről a korbántodáról és erről a hájevekről még tanulni, arról van egy tanulásunk még itt a zsinagóga weboldalának az archívumában. Azt hiszem, hogy talán az imák mélységei sorozatban található Birkát Hagomél kapcsán, azt hiszem ez a címe ennek a tanulásnak. A heti szakasz, ez a Cáv heti szakasz, ez azzal kezdődik, hogy mik a szabályai az hamunak és a poroknak és a maradékoknak az eltakarításának kora reggel, babóker, így írja a Tóra, és egész este égett, egész éjszakán keresztül égtek az áldozatok. Minden, ami maradék, ami az előző nap áldozataiból megmaradt, azt a tűz egész éjszaka égette, ne hunjon ki a tűz, így is írja a Tóra, hogy lotih be, és összegyűjtötte a kohén ezt a hamut, szépen egy körbe, valami miatt ezt úgy mondja, hogy egy alma formájú körben volt összegyűjtve a sok hamu, és az oltár mellé tette, azt mondja a Midrás, hogy mi történt az oltár mellett levő hamuval, hát valaminek történnie kellett, azt mondja a Midrás, hogy csodálatos módon a föld elnyelte. És hogyha mégis túl sok lett, túl sok összegyűlt a hamuból, vagy olyan sokat, különösen sok áldozat volt aznap, és sok hamu volt, akkor a kohénnak föl kellett rakni egy másik ruhát, ezt is leírja a Tóra, és kivinnie a táboron kívülre, tiszta helyre. És ebből tanuljuk, hogy milyen jó, hogyha folytonos az Isten szolgálat. Nem úgy van, hogy fölkelek másnap, ami sajnos gyakran megtörténik, és mintha mindent kezdenék előről. Nem ott folytatom, ahol abbahagytam, mintha elfelejtettem volna, hogy mit csináltam, hol tartottam tegnap az imákban, a lelki fejlődésemben. Ugyanazt a vonalat kell folytatnia a mi Isten szolgálatunknak is, ahol tegnap abbahagytam, ahogyan a Kohén is azzal kezdte a szolgálatot, hogy a tegnapi maradékot, a hamut eltakarította, mondhatjuk így, hogy a tegnapi tanulásból levonta a tanulságot. Az is érdekes, hogy a Tóra kiemeli azt, hogy a ruháját ki kell cserélnie. És mondanak a bölcseink erre egy szép hasonlatot, hogyha van egy szolga, aki az urának készít egy finom ételt, egy másik ruhát visel, amikor készíti, és egy másik ruhát visel, amikor felszolgálja. És így magyarázzák a bölcseink ezt a mostani heti szakasz elején, hogy és vegyen fel a kohén egy másik ruhát, vegye le az előző ruháját, vegyen fel egy másik ruhát. Mi a fontos a ruhákban? Nem a ruha teszi az embert, szoktuk ugye mondani. De a ruha teszi az embert, és az ember teszi a ruhát. És ez a zsidó hagyományban meg is található, hol? Szombaton. Szombaton ünneplő ruhában kell megjelennünk, különleges ruhában, mindenki szépen öltönyben, amiben egész héten nem jelent meg, és ahogy az ételekre, úgy a ruhára is szokták mondani, amikor megvásárolják, hogy le kovet sábesz, a szombat tiszteletére. És aki egy picit belelát mélyen ebbe a dologba, az észreveheti, hogy mi az, hogy le kovet sábesz, ez a szombat tiszteletére. Hát a ruha az nem saját magamat tesz megtisztelté? Miért a szombatot tisztelem? Miért nem magamat? Engem tesz megtisztelté, hogy egy szép ruhában megjelenek? A válasz az, hogy ez úgy működik, hogy én, ha egy megtiszteltebb ember vagyok, és én így tisztelem meg a szombatot, nem Ádám a hétköznapi ruhájában, hanem Ádám a szép öltönyében, és így megyek szombatra, az a szombatnak egy sokkal nagyobb tisztelet. Van is egy szép hasonlat, ami összefügg ugye azzal, hogy a szombatot egy királynőnek tekintjük. Hát képzeljük el, hogy a királynő, az angol királynő azt mondja, hogy meg fogja látogatni azt az éttermet, amit én tartok fönn, akkor nyilvánvaló, hogy a pincér az egy nagyon elegáns, legelegánsabb ruhában fogja megtisztelni a királynőt. Azzal a mondattal kezdődik ez a heti szakasz, hogy Zot torát ha olá hi ha olá al mogdál ha mizbiach kol ha lajlát ha buker. Azaz, ez az áldozat az olá, az égő áldozat, ami fölszáll, ami teljesen elég, és ezt a mondatot egy kicsi egzegézist, talmudi értelmezést, szövegértelmezést tanulunk. Ugye tudjuk, hogy az alapvető szabálya zsidó szövegértelmezésnek az, hogy megpróbáljuk megérteni a Tórát több szinten, mint ahogyan egy előadást több szinten értünk, azaz, hogyha van egy előadás, amit egy rabbi tart, egy siur, akkor azt megérti a kezdő egy egyszerű szinten, egy haladó egy magasabb szinten, még haladó még magasabb szinten. Ugyanazt az előadást mindenkihez próbál szólni a rabbi, ugyanígy a Tóra is mindenkihez próbál szólni, és ezért van a legegyszerűbb szintje a psát, ami a szövegszerű, egyszerű jelentés, és van egy magasabb szintű jelentés, a drás, az átvitt értelem. És a kettőnek egy fontos különbségét tanuljuk most meg, ezen a konkrét példán, az, hogy a psát az szeretné a szövegnek a nyelvtani szabályait is szigorúan betartani, a drás pedig neki ilyen szándéka nincs. Őnek egy mélyebb értelem megtanulása a célja. Akár föláldozni, ugye, az áldozatok kapcsán, az értelmezés oltárán a nyelvtant. Tehát, hogyha azt mondja, hogy zott torát ha olá, hi ha olá álmogda, ugye, hogy az ott torát ha olá, ott van egy pont, egy etnachta, egy olyan jelzés, ami mutatja, hogy ennek a mondat résznek itt vége van. Ez az olá szabályai, ez a torája, ez a szabálya az olának, ez az olának a tórája. És hogyha most félretesszük a nyelvtant és a drás értelmezést keresünk, akkor minket nem érdemel ez a pont, és áttehetjük oda, hogy zott torát ha olá, hi ha olá. És akkor úgy értelmezhetjük, ez az olának a torája, az olának a tanulása, az maga az olá. És ez egy fontos talmudi alapelv, amit mindig-mindig elmondunk, amikor áldozatokról tanulunk. Az, hogy tanulunk az áldozatról, az olyan, mintha bemutattuk volna az áldozatokat. Mondja a talmud pontosan ennek a mondatnak a kapcsán. Zott torát ha olá, hi ha olá. A tanulása az olának az maga az olá. És ez fontos még egyszer hangsúlyozni, ez nem passzol a Tóra nyelvtanához, és ez minket nem zavar, mert az a drás értelmezés, a psát értelmezés az valami más. Na most próbáljuk csak megérteni, miért mondanak a bölcseink ilyen, megint csak elrugaszkodott kijelentést, hogy lehet az, hogy azzal, hogy tanulom a korbánatokat, azzal olyan, mintha bemutattam volna. És érdekes, hogy ez szinte az egyetlen olyan dolog, amit elég nekünk gondolni. Biztos azért pont ez az a dolog az összes micva közül, amit elég gondol, hogy egy gondok arra, hogy egy tfilint fölrakok, azzal nem rakok föl ténylegesen egy tfilint, mert hogy azt föl tudom rakni, de az áldozatokat nem tudom bemutatni. Azzal igen nagy problémák vannak, ugye? El kellene menni Jeruzsálembe, és kellene, hogy álljon a szentély. De akkor most ezzel azt csináljuk, hogy nem akarjuk, hogy fölépüljön a szentély, mert hát úgyis elég róla tanulni? Hát szerintem nem, mert már tanulni is nagyon nehéz áldozatokról, tehát próbálja csak meg egyszer valaki megtanulni az áldozathozás szabályait, és mindezt úgy csinálni, hogy mintha ő áldozta volna föl, úgy beleélni magát ezekbe a szabályok által, mintha meg is csinálta volna, hát nem könnyű. Természetesen azt hangsúlyozzák a bölcseink, hogy a áldozatnál is az áldozat átélése az az élmény, ami magát a kívánt hatást okozza, amiről egyébként már a múlt héten is beszéltünk a Divré Torá sorozatban, ugye, hogy a Tóra egy olyan környezetbe helyezi az embert, ami lehetővé teszi számára a változást. És nem az állat kiontott véréből történik bármi, hanem azzal, hogy én látom ezt az egészet, és én megélem ezt az egészet, és ezt a megélést hangsúlyozza ez a talmudi mondat. Aztán leírja a Tóra ezt a minchat chinuch, ez a chinuch, az ugye nevelés, de ugye a hanuka, az ugye avatás, ugye a hanuka ünnepe, és az a mincha, az pedig ugye az egy liszt áldozat, egy gabona áldozat, és a kohén, amikor beavatják, felavatják, akkor hoz egy ilyen minchat chinuchot, és ez az ő felavatási áldozata. Ugye van a Kohén Gadol, és van a Kohén Hedjot. Sima Kohén, fő Kohén, főpap. A főpap minden naphoz, ő neki minden nap van egy avatása, mintha olyan lenne, minden nap egy új nap lenne, mert ugye ő neki egy olyan státusza van, amit elveszíthet. Tehát lehet, hogyha elrontja valamit, akkor holnaptól nem lesz ő a Kohén Gadol, ő csak egy Kohén, egy ott lesz egy sima Kohén. De sima Kohénságot nem lehet elveszíteni. Legfeljebb nem fog áldozatot bemutatni, de ő még attól Kohén fog maradni. Ezért a Kohén, amikor beavatják, akkor hoz egy ilyen Minchat Chinuchot, és a fő Kohén, a Kohén Gadol minden nap hoz. Elégetik az egészet. Nem eheti meg a Kohén, úgy, mint bármilyen más mincha, minden más gabona áldozatot, mert akkor úgy néz neki, mintha ő csak éppen hogy magát megetette volna. És az is érdekes, ugye, hogy miért kell ehhez a beavatáshoz gabonát áldozni. Tudjuk, hogy ez a legeslegolcsóbb módja az áldozatnak. Hát ugye a legdrágább az pedig valami nagy, nagy állat, amit elégetnek teljesen. Múlt héten tanultuk, hogy ennek több fokozata van a madarakon keresztül, kisebb állatokig, meg hogy ugye több olajat kell tenni bele, és akkor még drágább lesz a gabonáldozat, és minél kevesebb benne az olaj, annál olcsóbb az egész, és hogy a Kohén pont a beavatásánál pont egy lisztáldozatot, egy gabonáldozatot mutat be, és nem pedig nagy, drága állatot. Miért? Hát ezzel mutatja, hogy a szegény ember se érezze magát rosszul. Hogyha mert különben azt mondanák, hogy ez a mincha, hát ezt csak a szegények mutatják be, így ezt nem mondhatták. A kohénok is bemutatják, akkor ez egy értékes dolog. Tehát ennek ugye van üzenete a mához, hogy ugye ma is a szegény ember egy picit kap lenézést. Noha mindenkit, ha megkérdezünk, akkor hangsúlyozza, hogy fontos a szegény embernek a tisztelete, de hogyha a gyakorlati helyzetbe kerülünk, akkor mégsem ez történik. Ez megint ugyanaz a minta, mint amit az előbb láttunk, hogy a Tóra megteremt egy olyan környezetet, ami lehetővé teszi a felemelkedést. Azzal, hogy a Kohén egy ilyen áldozatot hozott, az is egy ilyen paraméter volt, ami ezt segítette. Aztán az is érdekes, hogy tanulunk olyan dolgokról, amiket nem szabad megenni, vagyis ez egy kóserság. Bizonyos kósersági dolgok azért vannak így, bizonyos törvények, mert valami szent, és azért nem szabad megenni. Mást meg pont azért nem szabad megenni, mert pont hogy ellenkezőleg, pont hogy nagyon tisztátalan. Ami szent, és nem szabad megenni, például bizonyos állati zsiradékok, amik kifejezetten arra vannak tervezve, hogy arra vannak szánva, hogy a oltáron elégessék és feláldozzák, akkor már magát az egész állati zsiradékot nem szabad nekünk megennünk az ételekben. Van például a vér, azt sem szabad megennünk. Az is innen jön, az is az áldozatok törvényeiből. Persze más helyen azt hangsúlyozza, hogy a vér az a lélek, a vér és a lélek közötti, az állati lélek közötti kapcsolatot hangsúlyozza, de az is egy kapcsolat, amit itt tanulunk meg a Tórából, egy másik magyarázat, hogy miért nem szabad vért tennünk, az, hogy feláldoztuk az oltáron. Egyébként miért pont ez az állati lélek, tudjuk, hogy többféle lélek rész van, nefes. Nefes az az állati lélek rész. Amikor a vért ugye az oltára fröcsköljük, múlt héten tanultuk, olyan, mintha az állatot magamban feláldoznám, és a vért, azaz a lelket oda adnám, felajánlanám az örökkévalónak, azaz a saját energiáimat az örökkévalónak szentelen. Ez azt szimbolizálja. Akkor tudjuk, hogy ki kell sózni az ételt, ez egy kósersági törvény, hogy ugye a vért eltávolítsuk. Például van a máj, az aztán tényleg teljesen át van itatva vérrel, azt tüzön kell kóserolni, úgymond, ha májat akarunk enni, ahhoz, hogy nehogy véletlenül valami vér maradjon benne. És tudjuk, hogy van a vérvád, amik időről időre fölmerül, sőt, még ma is. Ez mindannak ellenére van, hogy egy átlagos embernek nincsen nagy vágya arra, hogy vért igyon, tehát eleve nem egy nagyon jó dolog, nem egy nagyon-nagyon racionális dolog, és mégis időről időre előkerül a vérvád, ami az, hogy ugye a zsidók azok levágják a nem zsidók gyerekeket, és a vérüket kiöntik, és belesütik a macezba. És ez amellett, hogy egy nagy-nagy értelmetlenség és nagy hazugság, ráadásul még a Tórának az alapvető dolgait sem veszi figyelembe, hogy tilos, legnagyobb tilalom van a véren.
és az annak a fogyasztásán. Aztán ebben a heti szakaszban áttérünk arra, hogy hol áldozzák fel az ollát, és hol a hátátot, hol ezt az önkéntes áldozatot, és hol a bűnáldozatot. Érdekes, mindegyiknél hangsúlyozza, hogy a északi részén a udvarnak. Miért pont az északi részén? Észak héberül úgy van, hogy cáfon. És a bölcseink úgy olvassák ezt, hogy picit másként pontozva a szöveget, hogy cáfun, elrejtve. Mi van benne elrejtve? Egy fantasztikus dolog van elrejtve. Az az ember, aki vétkezett, az van elrejtve. Ugyanis nem tudja meg senki, mivel ugyanazon a helyen áldozzák mindkettőt, az északi részén, a cáfon részén, ezért cáfun, azaz el van rejtve, az az ember, aki vétkezett. Nem lehet eldönteni, hogy ő most vétkezett, vagy önkéntes áldozatot hoz, úgyhogy ez is mutatja a Tórának az érzékenységét, még a bűnös ember iránt is. Szóval ez csak egy azok közül, a sok példák közül, amikor a Tóra az emberi érzelmekre való érzékenységét mutatja, és ez nekünk egy példaként álljon, hogy mikor, hogyan gondolkodjunk a civil életben, hogy azt mondjuk, hogy hát ez egy bűnös ember, ez nem érdemli meg. Nem, a Tóra még a bűnös ember érzelmei miatt is aggódik. Akkor van egy olyan dolog, ami ezután jön, a pigul. A pigul azt jelenti, hogyha a kohénnak volt egy olyan a fejében, akárcsak vagy rossz gondolat, amikor áldozott, hogy vagy az áldozathozás idejében, hogy tehát mondjuk elfelejtett valamit, nem koncentrált eléggé, és arra gondolt, hogy majd megeszem holnap azt az áldozatot, és elfelejtette, hogy hú, nem jó, holnap már nem ehetem meg, akkor már tilos. Vagy az jut eszébe, hogy áldozunk fel egy másik helyen, és akkor eszébe jut, hogy jaj, nem is ott kell, nem az a pontos helye. Akkor az ő szándékai nem voltak tiszták. És annyira fontos dolog volt ez az áldozathozatal, és ennek a szándékai, ugye, hogy pont az elején tanultuk, hogy a szándék az egésznek a lényege, hogy ha ez a szándékai rosszak voltak, ez elpószulozta az egész micvát. Ez nem volt érvényes egyszerűen. Hiába utólag jól csinálta, pusztán azért, mert előtte a rosszra gondolt, azért nem működött az áldozata. És ezt a mintát, ezt a tiszta szándék, ezt utána később is alkalmazták a történelemben. Például voltak ilyen nagyon szomorú történetek az előző világháborúban. Volt az Elhonan Wasserman rabbi, aki Lengyelországban a tanítványaival elfogták őket a német katonák, és azt mondták, hogy őket le fogják lőni. És akkor előtte a rabbi mondta a tanítványainak, hogy most nagyon jó dolgokra és nagyon helyes dolgokra kell gondolnotok, ti lesztek most az áldozatok, és mi halálunkkal a egész Amerikában a saját testvéreinknek és a nővéreinknek a bűneiért engesztelést hozhatunk, úgyhogy ezért nagyon fontos, hogy tiszták legyenek a gondolataink. És ezt a tiszta gondolatokat, ezt megpróbálták a legnehezebb időkben is megőrizni a zsidók a történelem egész folyamán. Például ugye tudjuk, volt a varsói gettó lázadás, és akkor körülzárták a gettót, és megpróbálták őket kiéheztetni, és találtak is ott egy levelet, amit egy zsidó ember írt, hogy az Istennek írta a levelet, hogy már nincsen sem ételünk, sem fegyverünk, mindegyik rejtekhelyünket elpusztítják, és most már csak idő kérdése, hogy elérjenek minket, de mindennek ellenére, bármennyire is próbálsz engem próbára tenni, örökkévaló, én még mindig nagyon szeretlek téged. Ezután ír a heti szakaszáról, a hét napról, amelyik a felszentelésnek a napjai voltak. Először is fel kellett állítani magát a szentélyt. Rájöttek, hogy a szentély nagyon-nagyon nehéz. Mondta az örökkévaló Mózesnek, hogy állítsa föl ő. A Midrás azt mondja, hogy neki se sikerült. Ő sem volt épp elég erős ember a környéken, a Mózesnél erősebbek. Azt mondta az örökkévaló Mózesnek, hogy csak csinálj úgy, mintha fölállítanád, és magától föláll a szentély. Ezt mondja a Midrás, és meg kell próbálni érteni, miért pont a Mózes, miért nem bárki más. Kiderült ugyanis, hogy a Mózes nem tudott hozzájárulni a semmilyen arannyal, ezüsttel, ugye tudjuk, tanultuk a Trumaheti szakaszban, a szentély építéséhez, hogy a szükséges nyersanyagokat ő nem tudott adományozni. Miért nem tudott adományozni? Az örökkévaló megtiltotta neki, ne adományozz, Mózes, mert hogyha te adományozol, és utána felszenteljük a szentét, és ott lesz az isteni jelenlét, és a Sechiná leszáll, akkor ugye az embereknek az fog eszébe jutni, hogy az örökkévaló megbocsátott nekünk az Égel HaZahával. Aranyborjú bűne miatt. De miért bocsátott meg nekünk? Biztos a Mózesnek az adománya miatt. És hogy ezt ne hihessék az emberek, azt mondták, hogy akkor a Mózes egyáltalán ne is adományozzon, csak a zsidók adományoztak, és így is leszállt a Sechiná, és ebből tudjuk, hogy megbocsátott az aranyborjú bűnéért. Ezután következett az a bizonyos 7 napja a beavatásnak, a Áron és a fiai ekkor lettek kohénok, na akkor ők hozták az áldozataikat, a beavatási áldozataikat 7 napon keresztül, és akkor addig ki volt a kohén? Hát ők még nem voltak beavatva. Addig Mózes viselkedett úgy, mint egy kohén, ő végezte el azokat az avodákat, amik itt feladatok a szentély körül, körülbelül úgy kell elképzelni ezt, mint a Samesz a mai zsinagógákban, szóval a Samesznak nagyon fontos feladata van, ő biztosítja azt, hogy az egész szolgálat lefolyhasson, a Mózes maga is eddig a 7 napig, mint egy Sameszként működött. És a következő heti szakasz ugye azzal kezdődik, hogy a smini, és azt is tanuljuk meg együtt, a smini azt jelenti, hogy 8. Az a 8. nap, ez pedig volt a 7 napja a beavatásnak, szóval a 7 az a természet száma, a 8 az a természeten túli, úgyhogy akkor valami ilyesmit fogunk tanulni, reméljük, a jövő héten.